A címe, a téma, amivel januárban, februárban is fogunk foglalkozni, a tisztelet szellemi törvényszerűségei. Úgy is mondhatnánk, a tisztelet szellemi elvei. Ez egy óriási téma a Szentírásban, és megvizsgáljuk alaposan Isten igéje mit tanít a tiszteletről. A tisztelettel kapcsolatban rögtön le is teszem az alapot, hogy azzal kapcsolatban, hogy az életünk azon múlik, hogy hogyan állunk hozzá az Istenhez, az Atyához, hogyan állunk hozzá a Fiúhoz, és hogyan állunk hozzá a Szent Szellemhez. És minden három területtel később fogunk foglalkozni majd, hogyan kívánja az Atya, hogy tiszteljük őt, hogyan kívánjuk a Fiú, hogy tiszteljük őt, és hogyan kívánja a Szellem, a Szent Szellem, hogy tiszteljük őt. Ezen kívül pedig meg fogjuk nézni az Ó és Új Szövetségben, hogyan fut végig ez a tisztelet szál az egész Szentíráson, és milyen áldás van a tiszteleten keresztül az egyén életére vonatkoztatva. Tehát hogyan jön be az áldás az ember életére nézve. Nézzük a Bibliát a Máté Evangéliuma 13. résznél. Bele is ugrunk rögtön a témába. Máté 13:53-tól. És lőn, amikor elvégezte Jézus ezeket a példázatokat, elment onnan. És hazájába érve tanítja őket az ő zsinagógájukban annyira, hogy álmélkodtak, és azt mondják, honnan van ebben ez a bölcsesség és erő. És megbotránkoztak ő benne, Jézus pedig mondanékik, nincs próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. Nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Amen. Az első dolog, amit leszeretnék itt fektetni, hogy a Szent Szellemnek a működése Jézus Krisztuson keresztül függött a tisztelet törvényétől, a tisztelet elvétől. A szellemi világod, a szellemi világodban, a szellemi életedben fontos, hogy hogyan állsz hozzá Jézus szolgálatához. Hogyan állsz hozzá a Jézus földi szolgálatához, hogyan állsz hozzá Jézus mennybe meneteléhez, és hogyan állsz hozzá a jelenlegi szolgálatához. Ezek alapvető dolgok, hogy a tisztelet ki tudjon épülni az életedre vonatkozóra. Hogyha például nem tudod tisztelni őt, mint aki föltámadt a halálból, és aki fölül az atyatrónján, és ezt nem érted, és nem tudod kifejezni felé a nyitottságodat, a csodálatodat, a méltánylásodat, akkor nem fogsz tudni a feltámadás erejéből úgy részesedni, ahogy Isten el akarja érni a szívedet. Ahogyan Isten eltervezte, hogy bevigyen abba a jelenlétbe, amiben ő van, amiben ő eszközölni akar áldásokat. És azt mondja itt az ige, hogy nézd meg, hogy Jézus Krisztushoz, Jézus Krisztusnak a szolgálatához úgy viszonyultak ezek a személyek, hogy ő egy egyszerű lény, és nincs fölkenve, és nincs meg nála az az erő, vagy az a csodatévő hatalom, amelyre szükség lenne az adott kor generációjának. És az 57-es verszakban azt írja az ige, hogy megbotránkoztak ő benne, tehát az eredeti fordítás szerint keletszébe estek, tehát szinte önmagukat megkötözték, és nem engedték, hogy átmenjenek egy másik dimenzióba, egy magasabb szintre, egy szellemi színvonalra az életükre vonatkozólag. Ott volt Jézus szemtől szembe velük, de nem tudták átvenni azt a Krisztust, azt a Jézust, azaz Jézus Krisztust, aki ott áll szemük előtt, és lehetőséget kapnak azon keresztül, hogy hogyan szolgál, vagy hogyan néz rájuk, vagy mi az Istennek az üzenete Krisztuson keresztül. És azt mondja az ige, hogy nincs profita tisztesség nélkül, hanem csak ő hazájában és házában. Tehát mit nem fogadtak be, hogy Jézus proféta? Azt nem tudták elfogadni, hogy Jézus Isten küldöttje, egy olyan nábi, akiben benne van a kor számára, az adott tömeg számára a lehetőség a helyreállításra, vagy a helyreállásra. És nézd meg, hogy azt mondja az ige, hogy nem tett ott sok csodát, én úgy fogalmazok, hogy nem jött ki bőségesen Isten csodatévő ereje, az erő bőségesen nem nyilvánult meg, és azt mondja az ige, hogy a feltétel pedig a hitetlenség. A hitetlenség. Tehát össze van kötve a hitetlenség a hitetlenséggel. Ha azt kérdezed, hogy ebben a korszakban hogyan fog tudni Isten nagyobb módon megnyilvánulni az eklézsiában, nekem az a véleményem, hogy helyreáll az ember életében az Istennek a félelme, az az Istennek a tisztelete. A héberben két szó van erre az Isten tiszteletre, vagy használja a héber azt, hogy Isten félő, vagy Isten tisztelő, hogy használja azt a szót, hogy egy súlyos szót, az a súlyos maga a jelentés és a szónak, dicsőség szó, és mind a két vonalat át fogjuk nézni a következő időszakban, a következő hetekben. Ma a tisztelet, vagy az Isten félem szót fogjuk megnézni, vagy elemezni. Menjünk a Lukács 4-hez, Lukács 4.24-hez. 4.24. Mondta pedig, bizony, mondom nektek, egy prófita sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegy asszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Szereptájába az özvegy asszonyhoz. És az Elizeus prófita idejében sok bérbokros volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Námán. És Betelének minnyáján haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzték őt a városon kívül, vitték őt annak a helynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átment, eltávozott. Ugyanez a történet kicsit más vonatkozásban, vagy más szemszögből. Nézzük az igét. Tehát azt mondja az igét, miután Jézus bejelenti a szolgálatának a kezdetét, hogy volt egy Illés nevű történet, volt egy Illés nevű proféta, és ez a történettel fog mindjárt megismerkedni, és azt mondja, hogy ez az Illés egy nagyon nehéz korszakban jött létre a szolgálata, és be volt zárva a menny 3 esztendeig és 6 hónapig. De az egész tartományban nagy éhség volt. De nem küldetett senkihez, csak Szereptába, Szidonba, egy özvegy asszonyhoz. Menjünk a 1 Király 17-hez. Ott van ez a történet leírva a kicsit bőségesebben. 1 Király 17. És szól a tesbites Illés a Gileád lakói közül Akábnak, él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy az esztendőben sem harmad, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. És lőn az Úrnak a beszéde ő hozzá mondván, menj el innét, menj napkelet felé, rejtezzél el Kerit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz neked italod, hollóknak pedig parancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elmine azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedik, elment, és leült Kerit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak neki kenyeret, húst, reggel és este, és a patakból ivott. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földön. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá mondvá, kelj föl, menj el Szereptába, amely Szidonhoz tartozik, légy ott, ímé megparancsoltam, hogy egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elment Szereptába, és mikor a város kapujához érkezett, ímé egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegedett, és megszólítván azt mondva néki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyak. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondta néki, hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak, és az én fiamnak, hogy megegyük, és aztán meghalljuk. Mondta pedig neki Illés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszéded szerint, de mindazáltal nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide magadnak és a te fiadnak, aztán süss. Mikor azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül, addig, amíg az Úr esőt áld a földnek színére. És ő elment, és az Illés beszéde szerint cselekedik, evett, mint ő, mint amaz, mint annak házanépen naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg. Az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólt Illés által. És lett ezek után, hogy megbetegedett a ház gazdasszonyának fia, az ő betegsége felette nagy volt. Annyira, hogy már a lélegzete is elállott. Mondd azért Illésnek, mit vétettem ellened, Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttasd álomságomat, és megöljél az én fiamat? És mondd neki, add ide a te fiadat, és ő elvevé azt az ő kebléről, felhűvé a felházba, amelyben ő lakik, és az ő ágyára lefektette. Akkor kiáltott az Úrot, és mondvá, én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölött. Rávonult 3-szor a gyermekre, felkiáltott az Úrhoz, mondván, én Uram Istenem, térítsd vissza a gyermek lelkét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélett. És felelvén Illés a gyermeket, felvivé Illés a gyermeket, alávitte őt a felházból, a házba, oda őt az anyjának, és mondja Illés, lásd, élete fiad. És mondd az asszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkaidon igazság. Amen. Tehát Jézus ebből a történetből idézett, és ezt a történetet hozta, vagy ebből a történetből hozta Illés viszonyulását, az közvegyasszonyhoz. Miért fontos ez most kiemelnem? A tisztelettel kapcsolatban. Azért, mert Jézus, amit tanít, az mindig kulcsfontosságú. És hogyha valamit meg akar magyarázni Jézus Krisztus, akkor azt úgy teszi, hogy érthető legyen, egyértelmű legyen, még az számára is, akinek esetleg nincs teológiai diplomája. Mi volt a tisztelet Illés életében? Mi volt az asszony életében a tisztelet? Illés életében a tisztelet jegye az volt, hogy hallgatott Istennek a szavára. Alámment az Isten igének, a tekintélyének, és engedte, hogy a szelleme vezetés alatt legyen. A tisztelet törvénye beviszi az embert Isten vezetésébe. Azok az emberek tudnak vezetés alatt élni, akik engedik, hogy Istent úgy tudják félni, úgy tudják keresni, úgy tudják csodálni, ami számára elfogadott. Aztán nézzük inkább az özvegyasszonyt. Az özvegyasszonynak volt egy feladata, hogy befogadja a prófétát. Befogadja a prófétát. Illés előképe Krisztus az élő ige. Illés előképe Krisztus az élő ige. Ma az egyházban azáltal tud létrejönni a csoda az éjség korszakában, amikor befogadják a prófétai igét Krisztuson keresztül. Ez lehet írott formája, és lehet prédikált formája az igének. Lehet logosz, és lehet réma. Tehát hogyan tört át Illés szolgálata az éjség alatt? Úgy, hogy találkozott egy olyan asszonnyal, aki képes volt kifizetni az árat. Tehát képes volt kifizetni az árat. Tudjátok, hogy miért ehhez az összegy asszonyhoz ment Illés? Azért, mert Szidonban lakott. És tudjátok, hogy ki jött Szidonból? A 16.31-ben, 16.31-ben meg fogom mutatni. 1 Királyok 16.31. Mert nem elégedik meg azzal, hogy Jeroboámnak, Nébát fiának bűneiben járjon, ez akár, hanem elment és feleségül vette magának Jézabelt, Edboának, a szidonbeli királynak, leányát, és elmenvén a Boának szolgála, és meghajtá magát annak. Ez azt jelenti, hogy Illésnek el kellett mennie arra a területre, ahol Jézabel született. És most nincs idő erre, de bizonyára tudjátok, hogy Jézabel szolgálatának az egyik tulajdonsága az volt, hogy nem tisztelte Isten igéjét, nem tisztelte a prófitai igét, ezért lefizette a prófétákat, megvette a prófétákat, és megtiltotta, hogy egyenes úton járjanak a próféták. Volt még néhány csapat, akiket akár főgondviselője elbújtatott 50-esével a barlangokba, kenyérre és vízre etette őket, de Jézabel mellett több száznak, majdnem 1000 próféta volt. Egy hamis Isten keresésbe. Úgy hívjuk mi, hogy szinkretizmus. Tehát Isten, egy élő Isten mellett Boált tisztelnek, vagy Astarotot. De ami fontos most nekünk. Tehát átment Illés erre a földre, a Szent Szellem elvitte, hogy azon a földön tudjon csodát tenni Isten, ahol megszületett Jézabel, és ahonnan jött a romlás. Ezt a földet egyébként örökségbe kapta Izrael, csak nem tudta elfoglalni ezt a földet. Tehát eljött Illés, és ezen a földön Isten szólt hozzá, hogy meg fogja változtatni az Illés életében a nehézségeket, és egy állandó ellátást fog létrehozni Illés szellemén keresztül Isten. Állandó ellátást. Miközben be volt zárva a menny, be volt zárva az átok miatt az egész országot, a gazdasági fellendülés, mégis egy házban csodák történtek, olyan fajta csoda, ami igazából egy ilyen exkluzív csoda. Exkluzív csoda. Tehát mit tett Illésnek a szelleme? Föld szabadította Jézabel földjén a csodát, azaz az ellátást. Sőt, ugye beteg lett az asszonynak a fia, még a gyógyító, tehát a gyógyító csoda is elkezdett működni. Egy adott földön, olyan földön, ahol Jézabel lakott. Ez miért fontos? Azért, mert Isten mindig pozícionálni akarja azon a földön az ő szellem által magát, ahol a sátán létrehozott egy erődítményt, egy erősséget. És a tisztelet törvénye le tudja rombolni az adott területen az összes olyan kárt, amelyet bármilyen erődítmény vagy szellemi erősség hozott létre. Például Magyarország. Magyarországon, ahol fölépítik egy helyen a bálványimádást, ott, ha megjelenik az Illésnek a szelleme, ki fog spécézni gyülekezeteket, ahol ezzel az özvegyasszonyi mentalitással rendelkeznek hívők, és ebben ezzel a tisztelettel, hogy megnyitják a szívüket az Illés szellem előtt, ez a tisztelet föl tudja szabadítani a csodát, az ellátó csodát, és föl tudja szabadítani a gyógyító csodát is. És lehet, hogy senki nem gyógyul meg, de az adott helyen lehetséges ez a gyógyulás. Menjünk vissza a Jézus szolgálatához. Emlékeztetek? Hogy azt mondja az ige, hogy nem tehetett sok csodát. Én úgy fordítottam, hogy bőséges erő nem jött ki Jézusból. De néhányan meg mégis meggyógyultak. És ez mit jelent? Hogy azok, akik befogadták és tisztelték a földi szolgálatát Jézusnak, azok az emberek át tudták venni a gyógyulást. De az erő hatalmas módon nem tudott áttörni. És van úgy, amikor Jézusban szelleme miatt be van zárva a szellemi ég volt, tehát a második égben nem tud áttörni az az erő, amire átsingózunk, amire szükségünk van, akkor higgy abban, ettől függetlenül Isten csodát tehet. Tehát függetleníteni tudja az illés szellem által Isten az adott helyen az átkot a gyülekezet életében. Függetleníteni tudja. És amikor az illés találkozott ezzel az özvegyasszonnyal, elkérte az özvegyasszonytól, azaz az egyháztól Isten az összes olyan, úgymond fogódzót, amin keresztül létre tudja hozni, hogy magyarázzam, az összes olyan fogódzót, amiben bele kapaszkodott ez az asszony. Tehát az életének azt a részét, amiben igazából már nincs benne a reménység sem, már nincs benne az a töltet, hanem csak azt látja, hogy ha most megedném azt, én meghalnék. Tehát elkéri azt Isten, amire te azt mondod, hogy még ezt is. Amire te azt mondod, hogy talán ezáltal még túl tudom élni a hétköznapjaimat. És azt kérdezed, hogy hát mire gondolsz? Nem tudom. Ezt te tudod. Csak Isten, amikor megjelenik az illés szellemén keresztül, akkor elkér olyan területeket az ember életében, amire azt mondja, hogy ha ettől elszakadok, tehát az énednek, a lelkednek egy olyan részét kéri el az Úr, amelyre azt mondod, hogy ha emberi szemszögből és emberi gondolkozásból közelítem meg az egész szituációt, akkor föl kell adnom, és nem fogom tudni végigcsinálni a kereszténységemet. Tehát egy kihívás indít Isten. Talán egy krízisbe visz be, hogy megszűnjünk az okoskodásból, és egyik szintről átmenjünk egy másik szintre. Ez az özvegyasszony a családján keresztül, az éhségen és a nyomorúságon keresztül megtalálta Istent. És hiszem, hogy mi is meg tudjuk találni Istent a nyomorúságunkon keresztül. Úgy, hogyha engedjük, hogy Isten csodát tegyen az életünkben. Engedjük. Mit tett az özvegyasszony? Engedte, hogy bejöjjön illés az életébe. Engedte, hogy bejöjjön a természet fölött az életébe. Engedte, hogy megváltoztassa Isten a gondolkozás módját. Engedte, hogy átalakítsa Isten az egész gondolkozásán keresztül a beszédét, a körülményeit, az értelmi felfogó képességét, mindenét. Menjünk vissza Lukács 4-hez, jó? Innen indultunk, Lukács 4. 4-25. Igazán mondom nektek, hogy illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva. Úgy, hogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mit hozott létre a varázslás, azaz Jézabel szellemének a munkája? Éhséget hozott létre. De nem szellemi éhséget, hanem fizikális éhséget. És ebben a fizikális éhségben mi az, ami megváltoztatta az anyagi nehézségeket? Egy szellemi erő, ami illésen volt. Ez az illés szelleme. Ez az illés szelleme. És ezért kell megértenünk azt, hogy a mi korszakunkban mi a réma. Megérteni azt, hogy milyen igék vonatkoztatnak az áttörésre, az életedben, az én életemben. Hogy megérteni azt, hogy az Isten igéje mit közvetít. Mert ez az özvegyasszonynak az igéje a prófita ige volt, ami illés szájában volt benne. Meghalt volna az özvegyasszony, ha nem fogadja be illést. És nem tisztelőd prófitaként. Meghalt volna. És ugyanúgy életveszélyes korszakban élünk. Mert a szellemi halál úgy kezdődik el, hogy elkezdünk rosszul étkezni. Elkezdünk úgy étkezni szellemileg vonatkoztatva, tehát a szellemi étkezésről beszélek. Nem értjük azt, hogy mit kell enni. És amikor te nem tudsz szellemben enni, elkezdesz soványodni. Elkezdesz lefolyni. És amikor nem érted meg, hogy melyik az az ige, amiből te szellemileg egészséges vagy, akkor nem tudsz erőt venni a hétköznapjaidra, és elfáradsz, belefáradsz az egész kereszténységbe, és úgy érzed, hogy Isten nem tud téged megsegíteni. De az étkezésednek a minősége meghatározza a szellemi életed minőségét. És az életedben az étkezésekkel először hangsúlyt tenni, hogy ki tud jönni abból a nehézségből, vagy éhségből, vagy mindenfajta hiányból, szükségből, amivel benne vagy. Mert Mert ha nem eszed a proféta igét, nem fogsz tudni kijönni az éhségből. Mert hogyan jött ki az éhségből ez az özvegyasszony? Hogy megette a proféta igét. Hogyan ette meg a proféta igét? Hogy ráállt és engedelmeskedett a proféta igének. Tehát először engedelmeskedned kell, el kell fogyasztanod a proféta igét, hogy manifesztálódjon valami. Először van a tisztelet, és aztán van a csoda. Először van a tisztelet, és aztán van a csoda. Nem úgy történik, hogy először jön egy csoda, aztán majd tiszteled Isten. Ez nagyon sokan megpróbálták így Isten tisztelni. Hogy először megvárták a csodát, hogy csodát tegyen Isten, aztán majd elhiszünk, hogy Isten Isten. Tegyél a névekkártyát, és aztán majd hiszünk benne. Nem. Jézus életében is így volt, hogy akik tisztelték Jézust, azoknak adott gyógyulást. Azoknak adott gyógyulást. Akik nem tisztelték, azoknak nem adott gyógyulást. Isten egy új formába fogja elhozni az életedben az Isten keresést. Meg fog változni az Isten keresésed, ha megérted a tisztelet törvényét. És a tisztelet törvénye föl fogja szabadítani az áldást az életedre. Ha hiszel ebben, ahogyan viszonyulsz az igéhez, úgy viszonyul Isten igéje is te hozzá. A belső embered, ahogyan éhes az igére, úgy lesz a sikered a hétköznapjaidban. Ahogyan éhes vagy arra, hogy meggyógyulj érzelmileg, úgy leszel valóban meggyógyult érzelmileg. A te éhség határozza meg a szellemi színvonalat, amiben élsz. Nem is te határozza meg. Nagyon sokan kérik Istent, óra, segíts meg, óram, attól, hogy még éhesebb legyek, óram, attól, hogy ezt meg azt csináljam. Nem. Tedd azt, ami a kezed ügyében van. Ha oda küld Isten egy prófitai szót neked, akkor mondod, hogy tényleg ez prófitai szó, akkor rá tudj állni arra a prófitai beszédre. És el kell kezdened cselekedned. Mert cselekedet nélkül nem fog működni. Isten akarata. Mit jelent a tisztelet? Nézzük ezt a definíciót. Átvitt értelemben azt jelenti, hogy tisztelni vagy tisztességet mutatni. Másrészt nagynak lenni, megsokasodni. Mit jelent a tisztelet? Tisztességet mutatni. Mit jelent a tisztelet? Nagynak lenni és megsokasodni. Tehát ez a kettős értelme a tisztességnek. Ez miért van benne elrejtve ebbe a szóba? A héber kultúra miért rejtette el? Isten miért rejtette el ebbe a szóba ezt az egész titkot? Azért, hogy megmutassa a zsidóknak, hogy ha engem tiszteltek, én felemellek benneteket. Ha engem tiszteltek, súlyos néppé lesztek. Olyan népé, akit nem lehet elnyomni, mint a dzsikket. Meghatározó áldást teszek rátok, hogy meghatározzátok a Földnek a civilizációját. És ti legyetek fejek, és ne farokká váljatok. Benne van a tiszteletben a fölemelkedés. Isten így teremtette az embert. Ha a tiszteletet tanulmányozzuk, három területet akarok kiemelni, ahogy megjelenik a kultúrában, a társadalomban, vagy a közéletben a tisztelet, de megjelenik az egyházban is. Az első az emberi érték. Ez az alapja a tiszteletnek, az emberi érték. Ezt a felvilágosodáskor kicsit túlzásba vitték, és létrejött a humanizmus. A második a karakter tisztessége, a harmadik pedig a teljesítménynek a tisztelete. A generáció, a mi generációnk azért beteg, mert megtört a tisztelet törvénye. És az utolsó időben az emberek annyira szeretik magukat, hogy nem tudnak tisztelni másokat. Ez az önzés. Ez az önzés. Ez a 17 fő bűn, az első bűne a Timóteus levél alapján. Annyira áthatott a társadalmunkat a tiszteletlenség, hogy már nincs értéke a miniszterelnöknek, nincs értéke és tisztelete a köztársasági elnöknek, a parlamentnek és a politikusoknak, akik döntenek. Annyira nincs tisztelet, hogy úgy beszélnek egymással is a parlamentben, illetve úgy viselkedik a magyar nép a előjáróival, amelynek a gyümölcse ez a káosz, ami van jelenleg. Aztán van a karakter tisztelete, ezt én úgy bontom szét, hogy van a belső érték tisztelete, és van az a tisztelet, ahogyan viselkedik egy ember. Mire gondolok? Például a házasságban egy hölgy vagy egy férfi elkezdi kimunkálni a személyiségét az Úr előtt. Akkor azt tisztelnie kell a partnernek, a másik félnek. És ezt a tiszteletet pedig ki kell mutatni, és ki kell fejezni. Tehát beszédben. Látni kell azt az értéket, amit beletesz a házasságban. Akár egy gyülekezetben, ugye megtartottuk az Isten tisztelet előtt a dicsőítő csapatot, mert megköszöntük a munkáját. Tisztelni kell azt a másikban, egy szolgálóban, hogy megbízható, hogy lehet rá számítani. És az igen, a nem. Amen? és aztán tisztelni kell a teljesítményt is. Na most, hogyha ez összekeverődik, és a teljesítményt jobban tiszteljük, mint a belső értéket, akkor az nagyon nagy galibánt hoz létre. Akár a gyereknevelésben is, akár a gyülekezet életében is. A gyülekezet életében azért hoz galibát, mert teljesítménycentrikus lesz a gyülekezet, és nem belső értékcentrikus. Az új szövetség belső értékcentrikus, nem teljesítménycentrikus csak. Miért? Azért, mert fontosabb Isten számára, hogy olyan vezetők legyenek, akinek belső értékük van, mint akiknek teljesítményük van. Mert a teljesítmény egy idő után elveszíti a lendületét, és a teljesítmény helyett a munka minősége, vagy a produktivitás elveszti az értékét egy idő után, mert a teljesítmény az tud csökkenni, és a munka értéke színvonal is tud csökkenni egy idő után, ha olyan motivációk és olyan belső értékkrízis jön létre egy ember életében, amelyet az ige azt mond, hogy bűn, vagy vétek, vagy esetleg bármilyen bűn, már bűn fogalma. Érthető, amiről beszélek? Tehát ez a három dolog. Most Isten ugyanúgy ezt a három dolgot letanítja a Bibliában. Mind a három dolgot, az ember értékét, a belső embered értékét, és a teljesítményed, a cselekedeteid értékét. Sőt, az új szövetség azt mondja, hogy az utolsó pillanat, amikor megjelenik az Úr előtt, a teljesítmény értékét elő fogja venni Isten. És kinek megutalmaz azt szerint, amit cselekedett. Vagy jót, vagy gonoszt. Ott nem lesz bazsavárás. Ott nem mondod azt, hát én nem így gondoltam. Ott a cselekedeteid lesznek megítélve. És annyira meg lesz ítélve a cselekedetet, hogy nem elítélve lesz, hanem megtisztelve lesz a cselekedetet. Tudsz erre valamit reagálni? Tehát annyira fontos Isten számára a tisztelet, hogy megnézze a cselekedeteinket, hogy meg tudjon tisztelni bennünket. És olyan pozícióba tudjon emelni bennünket, a tisztesség pozíciójába, amelyet a fiúval is megtett. Hát amikor föltámadt a fiú, mit csinált? Azt a tisztességet adta neki, hogy fölemelte, és olyan helyre ültette, ami minden nép fölött való. Ez a tisztelet törvénye. És a belső érték tisztelete. Ha a gyermeket úgy neveled, hogy csak a munka fontos számára az eredmény, félre fogja vinni a helyes önképét, és azt fogja látni, hogy fontosabb a teljesítmény, mint a jellem, mint a karakter. Ez egy nagyon nagy hiba. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ha neked karakterhibád van, akkor ne akarj teljesítményt létrehozni, hanem inkább először változtass meg a karakteretet, hogy abból hozzon létre Isten munkát, teljesítményt. Tudod erre? Tudod, hogyha a belső értékekre nem teszed a hangsúlyt az életedben, tehát nem tiszteled az új emberedet, azt a legnagyobb értéket benned, de a legnagyobb érték benned a belső embered. Most lehet, hogy te nagyon okos és értelmes ember vagy, de akkor se az a nagy érték benned, hogy értelmes ember vagy, és nagyon nagy tudású vagy, hanem és nagyon nagy biblia tudós vagy, és sok igét tudsz fejből, hanem az érték benned, hogy új ember vagy, és Krisztus szelleme lakik benned. Ez a nagy érték benned, ez a legnagyobb érték. És innen indul az egész szellem élet növekedése, fejlődése, és innen tudsz egy másik szintre lépni, ha elkezded értékelni a belső emberedet, a szellemedet, és tisztelni önmagadat, hogy tiszteled azt, amit Isten létrehozott. Tiszteled Isten munkáját. Na most, hogyha itt nincs meg a helyes értékítélet, a belső embert nem értékeled, akkor a testi ember fog előjönni a hétköznapjaidban. Mert nem vagy szellemközpontú, tehát nem a szellemed középpontja az életednek, hanem az vágyaid, a kívánságaid, meg az agyad, a gondolataid. És amit eszik a szellemed, az vagy te. Tehát, hogyha a szellemed eszi Isten igéjét, és az Isten igéje az érték számodra, az vagy egy igéhevő ember. Egy Istennel táplálkozó ember. És igével táplálkozó ember. És első a szellemi megújulásodban a tisztelet. Hogy elkezded tisztelni azt, amit Isten létrehozott, a karakteredet. Hogy Isten hozta létre. Ez az első. Menjük az igében, mindjárt mutatom. A Zsoltárok 8-ban. A legnagyobb vágyam a ma élő ember generációjának, hogy újra tiszteljék, mint embert. Újra tiszteljék, mint aki létrehoz valami értéket, vagy létre akar hozni valami értéket. És ugyanúgy te is, ha jársz gyülekezetben, vágysz arra, hogy téged itt tiszteljenek. És ez egészséges. Ez egészséges, barátom. És ma a legnagyobb baj az, hogy az embereknek az egyházban nem adják meg azt a tisztességet, amit Isten akar megadni az egyházon keresztül. A kicsit beleugrottunk, mondtam a mélyébe, a levesbe, beleugrottunk az elején Izabellel, de akartam, hogy lássátok azt, hogy ha egy adott területen szellemi erő van, erődítmény, akkor az lekontrollálja a tiszteletet. Nem tudsz úgy Istent tisztelni, ahogyan akarod. Szellemben nem tudsz úgy bozogni, amire vágysz. Mert egy kontroll van a szellemvilágban. És a gyülekezetek, az Isten tiszteletnek ez lenne a célja. Hogy a dicséret, a háladás és az imád áttörjék ezt a kontrollt. Hogy felszabadulj annak, aki vagy. Hogy Isten tud tisztelni. Isten tudjuk félni. Amen. Mert azért jövünk Isten tisztelet, hogy Isten tudjuk tisztelni. Nem azért jövünk Isten tiszteletre, mert Isten félelmünk van, hogy nem voltunk régen már gyülekezetben. Hanem azért jövünk Isten tiszteletre, hogy Isten tiszteljük. Fölemeljük őt annak, aki. Halleluja. Zsoltárok 8. Dávid Zsoltára, Gitihre. Mi Urunknak Istenem, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezte dicsőségedet. Csecsemők, csecsszobok szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségéd miatt, hogy a gyűlölködőt és a bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat, a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezzél róla, az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt. Urrá tetted őt kezéd munkáit, mindent lábai alá vetettél. Amen. Hatos verszakot úgy is lehet fordítani, kis időre tetted őt kisebbé az Istennél. Te és én kis időre vagyunk kisebbek, mint Isten. Ennyire tisztel bennünket Isten. Úgy hozott létre bennünket, hogy az a tisztesség a szellemvilágban, ami az övé, az, ami miután megtörténik az ezeréves királyság, visszaadja az embernek, és ugyanúgy tisztelje az egész teremtett világ az embert, ahogyan tiszteli Isten. Még egyszer mondom, kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Ez az ember. Ez vonatkozik persze Krisztusra is ez az ige. Ez dupla beteljesedése van ennek az igének. Ötös verszaktól. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezzél róla, az embernek a fia, hogy gondod van rá. Tehát az első dolog, ahogyan Isten létrehozza az ember karakterét, hogy megépüljön, meggyógyuljon, hogy azt mondja az Isten az emberről, hogy megemlékezik róla. Megtiszteli Istent, Isten az embert, és az Isten gondolatában van az ember. Azaz te Isten gondolatában vagy. Tehát nem csak, hogy ad neked valamit, és azt mondja, hogy nesze neked, értékellek, és ott hagy, hanem először benne voltál Isten gondolatába. Annyira fontos vagy számára, annyira közel vagy Isten számára, hogy már a gondolatába benne vagy, velem együtt, dicsőség Istennek. Ez a tisztelet első lételeme. A tisztelet Isten gondolatából jön létre. A következő dolog, hogy gondja van Istennek ránk. Ez Isten tisztelete, hogy annyira tisztel téged, és annyira méltányol téged Isten és engem, hogy gondot visel, akar, hogy gondot akar viselni rólad Isten. Mert fontos vagy számára. Fontos, mondjuk együtt fontos.
Fontos.
Fontos vagyok Isten számára. Fontos vagyok Isten számára. Ez Isten alapján, a tisztelet alapján a fundamentuma. Fundamentuma ez. Amikor nehéz egy ilyen válságmechanizmus jön tör rád, egy ilyen krízis spirál, akkor mi az, ami először kihúz ebből a krízis spirálból, hogy a szellemedet tudatosítod, hogy Isten engem tisztel, mert én is tiszteltem Istent. És vetettem tiszteletet, ezért Isten is tisztel engem. És Isten nem fog elhagyni, hanem gondot fog viselni róla, mert tudja, hogy én is gondot viselek róla, mert tisztelem őt. Mert már ott voltam a teremtés előtt a gondolatában, mert tisztelt engem. Azt mondja az ige, hogy hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Fantasztikus. Annyira tisztelt bennünket Isten, hogy azt a tisztességet akar, hogy átéljük, amit ő kap Istenként. Ez az ezer éves királyságban meg fog valósulni. Teljességében. És most figyelj, dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt. Az embernek az egész létét egy korona szabályozza. Ez a tisztesség és a dicsőség koronája. A tisztesség és a dicsőség koronája. Be akar ültetni téged abban a jelenlétben, amivel ő van, és be akar vinni abba az elfogadásba, amiből te is Isten tudod tisztelni újra és újra. Hetes verszak, és amikor ezt elhiszed, és elkezd megnyilvánulni az életedben, ennek a gyümölcse, azt fogod átélni, hogy úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Miért ennek a gyümölcse ez az ige? Nem fogsz tudni uralkodni, ha nem hiszed el, hogy Isten tiszteltél. Mert méltánytalannak fogod érezni magadat, és azt fogod érezni, nem, hogy méltó arra, hogy tudj uralkodni. Tehát helyre állítja a tisztesség és a dicsőség koronája. Az a kenet, ami rajta van, az egész lényedre, rá árad a fejedre, és a fejedre keresztül végig csurog rajtad, és fogsz tudni szellemben mozogni. A tisztelet kenete és a dicsőség keneti keresztül. Mert létrehozza a szádon keresztül, a szíveden keresztül Isten azt, aki isteni létforma jön ki belőled. Az ige. És az igén keresztül tudsz majd uralkodni. Azt mondja az ige. Úrrá tetted őt kezeit munkáit. Isten azt akarja, hogy a Földön tudjunk uralkodni. És az ember személyiségében, a robotságában, az óemberében van egy olyan fájl, amit ha megnyit, akkor kontrollálni és uralkodni akar. De Isten úgy teremtett bennünket, hogy az újjászületett szellemen keresztül tudjunk uralkodni. Ami az egónkat, az énünket megtisztítja, és egy ilyen katalizátor lesz az éned, és nem az éned lesz az Úr, és az éneden keresztül uralkodsz, hanem a szellemed lesz az Úr, figyelsz! És a szellemed keresztül az éned fog tudni majd uralkodni. Nem önmagában az éned, hanem a szellemed, tehát felhasználja a pszichédet Isten. Tehát nem úgy éljük szellemi életet, hogy azt sem tudjuk, kik vagyunk. Tehát ez a fontos, hogy szellem tudatú legyél, és azt figyelj, nem én tudat. Mert az én tudat az uralkodóvá tesz téged, de a pszichéd fog uralkodni. De ha a szellem tudatú vagy, akkor visszaállsz arra a pozícióba, amelyre Isten elhívott téged. Akkor a tisztelet és a dicsőség rajtad keresztül be fog nyilvánulni. Dicsőség Istennek. Hogyan lehet helyreállítani a házasságot? Tiszteld a férjedet, vagy a feleséget. Hogyan tudsz helyreállítani egy törött kapcsolatot? Kezdj el tiszteletet adni abban a kapcsolatban. Ismerd fel az értéket annak a kapcsolatában, abban a kapcsolatban. És amikor van megromlik egy kapcsolat, azt nézem, ki ez az ember. Ki ez valójában? És utána az Úr szól, hogy kicsoda, akkor tudom újra megújítani ezt a kapcsolatot. Addig nem tudom tisztelni, amíg nem tudom, kicsoda ő. Nem így van? Hát hogyan tudsz tisztelni egy embert, ha nem ismered? Ha nem tudod, milyen karaktere van, milyen belső értéke van, és milyen munkát hozott létre. Hát ez a probléma, hogy emberek úgy akarnak gyülekezetekben produktivitást létrehozni, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda. Hát először engedd meg, hogy tudjuk tisztelni először a karakteredet, hogy megismerjünk, vagy egyáltalán a munkádat akkor, hogy mutasd meg, hogy mi van mögötted. És akkor egyből át tudjuk nézni azt, hogy te ki vagy. Tehát ez fontos dolog. Tehát mielőtt még valaki rátenni a kezét, ezt kérdeznek, hogy ki ő. Mielőtt ráteszi a kezét. Nem? Egy pásztor egyszer azt mondta, hogy ő olyannak nem engedi a kezét rátenni, akit nem ismer. Azért, mert te tudni akarod, hogy az, aki ad valamit, az mi? Mi van benne? Mennyi érték? Szellemi érték? Na, menjünk tovább. És amikor emberek szeretnének úgymond szellemben bizonyos dolgokat megharcolni, vagy létrehozni, sikert az élet vitelükben, az élet folyásukban eredményeket látni, az csak úgy lehetséges, hogyha beindítod a tisztelet törvényszerűséget. Az úgy mondta nekem, hogy lassul jött le. Ezért lassulok. Az első dolog a tisztelet. A tisztelet után Isten tudást fog adni neked. Tudást. Ez a második. Ez a tisztelet gyümölcse, a tudás. Olyan információd lesz, ami mennyei. Mennyi információ? Na, halleluja. Mennyi információ lesz? És a mennyi információt fogod használni újra a tiszteletre? Ez egy ilyen kör. Tisztelet, tudás. Tisztelet, tudás. Ez a tudás, ez nem információ önmagában, mint egy adott adatmennyiség, hanem ez a mennyi információ. Ez már szűrt. Szűrt információ. És a harmadik pedig lesz egy tudatod. Egy tudatod lesz. A tudásból, ez már az érettségnek a jele, amikor cselekszel az embertársaid felé, vagy Isten felé, akkor egy olyan megértett tudásból teszed, amiben biztos vagy. Kicsit mondok egy kis elvont dolgot. Amikor megérted a tudást, az a világosság első szintje. A második szint, amikor alkalmazod a világosságot, és a harmadik szint pedig, amikor az alkalmazott világosság újabb világosságot hoz létre. Mert azt mondja az ige, hogy a világosságod által látunk világosságot. Ha fityet hánysz a szellemi törvényszerűségeknek, akkor a szellemi törvényszerűségek fognak beindulni, de nem a jók, hanem a rossz szellemi törvényszerűségek. Mert úgy hozta létre az egész civilizációt, a Földet Isten, hogy van kétfajta szellemi törvényszerűség. Az egyik az áldást hoz, a másik meg átkot hoz. És ha te azt mondod, hogy ezt te nem hiszel, akkor látni fogod a rosszat. Nézd meg egy bukott keresztény. Azt mondja, ő már nem hisz Isten, ő már nem akarja Isten, ő nem hisz ennek az egésznek, amiről beszélsz. Nem fogod látni, hogy amit mond, az igaz. Le is épült. És tényleg, amiben hisz, az meg fog valósulni, istentelenné válik. És az istentelenségek gyümölcsei lesznek az életében. Nem? Minden szellemi sikeredet egy szellemi törvényszerűség határozza meg. A királyságban alapelvek van. Most a tisztelet alapelvéről beszélek. Aztán ez létrehoz törvényszerűségeket az életedben, meghatározza majd a gondolkozási mintádat. A tisztelet törvénye. Egy korlátot emel föl, és csak úgy akarsz élni, ahogy megtanított téged a tisztelet törvénye. Nem akarsz abból kitörni. És ha látsz valakit, aki máshogy csinálja, azt el fogod utasítani. Mert működik benned egy törvényszerűség. És ez okozatokat, vagy egy viszonyt hoz létre. Tehát te viszonyulsz majd a törvényszerűséghez, a törvényszerűség meg az alapokhoz fogsz viszonyulni. Ez nagyon egyszerű. A tisztelet törvényszerűsége egy alap. Ez az alap törvényszerűséget hoz létre, tehát elkezd működni a tisztelet törvénye. Elve. Paradigmája. És az pedig okozatokat hoz létre. Okozat például az, ha tiszteled a szüleidet, akkor hosszú ideig fogsz élni. Sőt, Efézusban azt mondja az igényető az 5 Mózesben, hogy sikeres leszel. A tisztelet törvényéhez való viszonyulás beindít anyagi áldást. És fizikai áldást. A tisztelet törvény előre mentem, nem akartam most beszélni a szülői tiszteletről, csak mondani akartam, hogy nagyon sok ember azért nem tud áldás alá kerülni, mert nem értette meg a tisztelet törvényét. Tudod, hogy Jákob miért volt sikeres, még csalóként is? Mert tudta, hogy a törvényszerűségek határozzák meg az életet, és nem a materializmus. Azért szerette Isten Jákobot, mert hitt ebben. Ézsau pedig megvetette az elhívást. Az első szülöttség szellemi jogait. És amikor Lábánnál volt, tudod, hogy mi szabadította ki ebből a fogságból? Az az egy nehéz átkos korszakából? Ha Izsák félelme nem lett volna velem, nem tudtam volna kiszabadulni Lábántól, ezt mondja Izsák, vagy Jákob. Ha Izsák félelme nem ismertem volna, vagy nem lett volna velem, mit jelent ez? Hogy a generációs áldás, azaz az Isten tisztelet, végig vonult Ábrahámtól Izsákig, Izsákról pedig Jákobig. És Jákob, miközben kicsi volt, és Izsáknak a térdét üldögélt, megtanította őt Izsák, Jákobot a tisztelet törvényszerűségére. És elmondta, hogy én a nagypapit, Ábrahámot tiszteltem. Ő pedig megtanított bennünket tisztelni. Úgy te is fogod tisztelni majd Istent. És ahogyan Isten elmondta neki, hogy hogyan kell Isten tisztelni, Melkisédeken keresztül, úgy, ha te is úgy tiszteled Isten, te is áldott leszel. És beteljesedik rajtad az összes ige, amit nekem mondott Isten, és az apámnak, és az a nagyapádnak. És amikor erre megemlékezett, mert a szellemében ott volt ez az egész anyag, ez az egész videófájl, ahogy Isten tisztelte Izsák és Ábrahám, ezt föltöltötte, vagy újra élesztette a hibernációból. És tudta, hogy kell Isten félni, hogy kell Isten tisztelni. Ezért lett sikeres. Egyet jött ki Lábántól, Jákob. Dicsőség Istennek. Na nézzük azt, hogy hogyan tudsz te tisztelni. Hogyan tudsz te Istent olyan szintre emelni az életedben. Olyan pozícióba emelni, amiben Isten tud gyönyörködni, és csodálatát tudja átélni önmaga életében. Mert Isten egy féltően szerető Isten. A hallásból jön először az Isten félelem. A hallásból jön először Istennek a félelem. Lapozzunk a példabeszédek 3-hoz. Bocsánat, 2-höz. Ha azt kérdezed, mi a különbség az Isten félre, és az önmagában az a rossz emberektől, szituációktól való félelem, tehát maga a rettegés, a fóbia, és mi a különbség az Istentől való félelem között, hogy a fóbia és a rettegés az az ördögtől való, és az adatik neked. Úgyhogy nem kéred. Az jön a világból, jön a bűnből, magából a bűnből, a bűn átba a félelem. Viszont az Isten félelem, és most figyelj, az tanult dolog. Tanult dolog. Azt nem kapod az Isten félelmet. Azt tanult dolog. Így van, mondjuk egy tanult. Azt meg kell tanulnod. És most megmutatom, hogyan kell megtanulni. 2:1. Fiam, ha beveszed az én beszédemet, és az én parancsolataimat elrejtett magadnál. Tehát ez az első dolog, hogy Isten beszédét elkezded tisztelni. Ez az első dolog. Mi volt az, ami Akháb és Jézabel életében behozta a bálványimádást? Hogy nem tisztelte Akháb a törvényt, Isten igéjét. Ezért létrehozta a szinkretizmust. Mi volt az, ami az özvegyasszonyt meggyógyította, a fiát meggyógyította, és ami az éhségből kiszabadította az özvegyasszonyt? A tisztelet törvénye, hogy tisztelte Isten akaratát, tisztelte Isten beszédét. Engedelmeskedett Isten beszédének. Mi az, ami felszabadítja egy adott területen az erősségeket, hogy nem tisztelik az igét? De majd beszélünk erről, mikor a prófétai kenetet hogy kell tisztelni. Egész január-február erről fog szólni. Nagyon-nagyon izgalmas lesz. De lépésről lépésre haladunk, nem akarok sietni, hogy senki ne maradjon le. Hogy január-februárban egy olyan képed legyen a tiszteletről, hogy meg tud újítani a szellemedet az ige felé, meg tud újítani a szellemedet az atya felé, és meg tud újítani a szellemedet a Krisztus felé.
Amen.
Tehát olyan nem fordulhat elő a gyülekezetben, hogy valaki nem olvassa az igét. Nem fordulhat elő a gyülekezetben, hogy valaki nem érti az igét. És nem fordulhat elő a gyülekezetben, hogy valaki nem cselekszi az igét. Újraállítjuk az igének a tiszteletét. Újraépítjük a fiúnak a tiszteletét. És újraépítjük az atyának a tiszteletét. Hogy Isten kerete, ha lejön az életedben, olyan bázis találjon benned, amiben jól érzi magát, és tisztel vele ezt Isten jelenléte. A tisztelet törvénye a szülők felé, az az első a 10 parancsolatban, amikor ember és embertárs közötti viszonyra szabályozza az életünket. Nem véletlen. Hogyha ez nincs meg a szülői otthonban, nem tanítják meg a gyereket a tiszteletre. Tisztelje magát, tisztelje apját, anyját, tisztelje a iskola közegét, és tisztelje a társadalmat, át fog menni ez a tiszteletlenség a kapcsolatrendszerébe. És be fog jönni az átok. Antiszociálissá válik az ember. Ezért kell annyit foglalkozni a neveléssel. Amen. Hogy tisztelet tudó legyen a gyerek. Mert ha beleteszed a tiszteletet a gyerekbe, onnantól kezdve sikeres lesz. Mert tisztelni fog téged, és sikeres lesz az élete. Nem az élet sikeres az élete, mert olyan nagy okos gyerek, vagy olyan nagy tehetséges, hanem egy felszabadította a gyerek a tisztelet törvényét. És nem lesz fattyú. Más ember lesz. Nem? Mert működik rajta a 10 parancsot áldása. Hogyha tiszteled a szülődet, akkor hosszú ideig fogsz élni, és jól. Halleluja, dicsőség Istennek. Tehát a hallás az első. Azt mondja az ige. Fiam, ha elfogadod beszédemet, elfogadod, elfogadás. Mondjuk együtt, elfogadás.
Elfogadás.
Parancsaimat elrejted magadnál. Elrejtés. Elrejtés. Nem csak elfogadod, el is rejted. Ez egy más színvonal. Ez egy más színvonal. És a következő. Ha a füleiddel a bölcsességre figyelve, értelemre felé fordított szívedet. Tehát, itt a Károliban az elme szóban húz ki, ott a belső szív állapotáról van egy rejtély lehúzva, egy lepel. Tehát azt mondja az ige, szabad fordítás, ahogy én mondom. Ha a lényedre, a szíved lényében oda fordulsz az értelemért és a bölcsességért, következő, hármas verszak, ha az eszességért kiáltasz, ez már nem csak a szív, hanem a száj hozzáállása, az ima hozzáállása, értelemhez emeled föl szabadat, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, ez már a minőségét jelenti, tehát az egésznek a legitimitását, hogy az egész lényeddel, mint egy ezüstöt, mint a rejtett kincsek után úgy kutatsz, és most figyelj, akkor megérted az Úr félelmét, akkor megérted az Úr tiszteletét. Nem tudod tisztelni Istent, ha nem akarod megtanulni az Isten tiszteletét. Nem magától jön. A lelkeden, az értelmeden keresztül, mint egy ilyen, mint amikor az anyanyelvből beszélsz, ilyen rutinból megcselekedni ezt. Menjünk vissza, újra. Olvasson el újra ezt az igét. Fiam, ha elfogadod a beszédemet, tehát az első dolog mi volt? A kapunyitás? Elfogadás. Totál kell válni az ige felé. A második. Ha parancsolatot elrejted magadnál, tehát azt akarod, hogy beléd áramoljon az ige. Mert az ige beléd jöjjön. A következő. Tehát a szíved tudja, és tudjátok, hogy fogalmaztam ezt ma otthon ma, hogy eszembe jutott. Isten nem veled akar szóba állni először, hanem a szíveddel. Isten nem veled akar szóba állni igazából a pszichéddel, hanem a szíveddel. Hogy a szív és a száj harmóniába kerüljön. Nem önmagában arra kíváncsi Isten, hogy mit mondasz neki. hanem arra kíváncsi, hogy mi van a szívedben. Őt nem érdekli a mű, ő a szíved, őt a szíved érdekli. Ami van a szívedben, azzal kell foglalkozni. Ha a füleddel a bölcsességre figyelve, ez egy szellemi fül. Ez nem önmagában csak a füled. Ez egy szellemi fül. Magában a görögben a hallás szó azt is jelenti, hogy engedelmesen ráhagyatkozok. A hallás azt jelenti a görögben, még pontosabban, amikor valaki azért hallgat, hogy engedelmeskedjen. Ezt még egyszer. A görögben a hallás szó azt jelenti, hogy azért hallgatok, hogy engedelmes legyek. Nem azért hallgatok, hogy információ jön belém, hanem hogy engedelmes legyek. Ha parancsaimat elrejted magadnál, ha füleiddel a bölcsességre figyelsz, értelem felé fordítod a bensődet, a szívedet. Tehát mit kell? Értelmet szerezned. Úgy lesz Isten félelmed. És aztán a következő, ha eszességért kiáltasz, értelemhez emeled fel szavadat. Ha úgy keresed, mint az ezüstöt, mint a rejtett kincsek után, úgy kutatsz utána. Tehát egy kutató, ásó, kereső emberé kell válna a szívednek. A szívednek. Föl kell szabadítani az értékét a belső emberednek. Figyelj ide! Olyan dolgokat fogsz meglátni az Úrról, az életről, a civilizációról, a szolgálatodról, amelyet soha az életben nem gondoltál volna. Olyan összefüggéseket fog Isten bemutatni a szívednek, amelyet a lexikonokból, az iskolában, a különböző tanulmányokon keresztül rá nem jöttél volna. Akkor megérted az Úrnak a félelmét. Tehát mi az első? A befogadás. Hogy befogadod az igét. Nyitott leszel az igére. És eljutsz odáig, hogy megérted ezt az egészet, amiről most akarok beszélni, ma fogni. És azt mondja utána, és az Isten ismeretét megtalálod. Hoppá! Tehát nem csak, hogy Isten tiszteled, most figyelj! Isten fogod ismerni. Na most visszajátszom az egészet. Az, aki nem ismeri Isten, az azért nem ismeri, mert nem akarja tisztelni. És aki nem akarja tisztelni, az azért nem tiszteli, mert nem akarja értelmes módon Isten tisztelő lenni. És nem akarja keresni bölcsesség által Istent. Ez a baj az egyházban. Hogy nem tiszteljük az igét. Ha tisztelnénk az igét, az ige megnyílne előttünk. Önmagában a logosz, az nem fog előre vinni téged, az leírt ige. A réma visz előre. A réma. Azaz, az ige, azaz a dolognak, az igének egy jegye a réma. A réma ugyanaz, mint a logosz, a logoszból jön létre, csak aktuális üzenete Istennek. Aktuális üzenet, és ez a célunk, hogy megértsük az igét, aktuális üzenetünk legyen. Hogy az ige ne csak betű legyen, hanem az ige szellem legyen. Mert az ige szellem, ha réma. Micsoda Lajos, mit magyarázol? Hogy tudja az ige a szellem? Mert azt mondja Jézus, az én beszédem, az én rémám. Szellem és élet. Szellem és élet. És erre épül a hit. Erre épül a hit. Hogy az emberek Isten tudják tisztelni. Hit által. Mert a hit az a rémából jön létre. Róma 10:17. Azt kérdezett, hogy mi a réma. Az a logosz. Csak a logoszból egy olyan üzenet számodra, ami belemegy a szívedbe, és átvágja, mint egy tőr, éles tőr a szívedet. Az a réma. Azt mindenki tudja, hogy mi az. Amikor Isten szól hozzá. Az felejthetetlen. És képzeld azt el, hogy Isten naponta szól hozzád. Ez a réma. Róma 10:17. Majd fogunk beszélni erről is, hogy hogyan kell tisztelned a kutadat. Mert ahogy hozzáállsz a kutathoz, az jön elő a kutatból. Ugyanis a kutatban minden benne van. Élővíznek folyamai vannak benne. Amen. És amire szükséged van, az benne van a kutatban. Például egyszer rájöttem arra, hogy meg tudok gyógyulni érzelmileg, mert van egy kutam, annak a kutnak az a neve érzelmi gyógyulás kutya. Az élet szelleme van benne. És ez képes arra, hogy meggyógyítsam. Hitre van szükséged? A hit szelleme is benne van a kutatban. És úgy fogsz beszélni, hitből, ha elhiszed, hogy a kutatban benne van a hit szelleme. Szükséged van egy barlom vízre? Benne van a szellemed, az a barlom víz. És ha elhiszed, akkor létrejön az a barlom víz, materiálisan. Hogy kimondod azt, amit elhiszed. Mert az, hogy hát ez már túlzás. Hogy a szellemedben benne van a barlom víz? Azt mondja az ige. Mindenre, amire szükségünk van, megajándékozott bennünket Krisztusban. A Péter levele ezt írja. Sőt, azt mondja Timóteusba, hogy az Istenféle mindenre hasznos, meglévében a jelenvaló és jövendő ígéretet. Tehát benned van az kutatban a jövő ígéretet. Isten úgy tervezte a kutatat, hogy amire szükséged van, azt meg tud vallani hit által, és létre tud hozni beszéd által. Tudtok el elmondani? Ez a hit. Minden, ami létrejött az életedben siker, az hitből volt. De igazából a sikered alapja, az Isten. Hogy létrehozott benned egy kutat, amiből tudsz élni. És az ördögnek ez a célja, hogy ellehetetlenítse a kutatat. Ne hidd azt el, hogy benned van Isten szelleme. Én most nem a te képességeidre teszem a hangsúlyt, hanem a szellemre, ami benned van, annak a képességeire. Ezért nem okkultizmus, amiről beszélek. Mert véráldozatról beszélek. Mert azáltal jött létre a kutat, hogy véráldozat történt az életedben. Érted? Volt egy engesztelés, volt egy áldozat. És volt egy áldozó. Dicsőség Istennek. Menjünk a Róma 10:17-hez. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De az eredetiben úgy van írva, és írd bele a Bibliádban, egy életet tanuld meg. Azért a hit hallásból van. A hallás pedig Krisztus rémája által. Tehát nem Isten szó van, Krisztus szó van az eredetiben. És nem ige szó van, hanem réma szó van. Tehát a Krisztusról szóló réma azhoz hitet. És a réma olyan hitet hoz, amiből tudsz élni. És az első dolog pedig a hallás. Hallás, Krisztusról szóló réma, és ez életet hoz. Dicsőség Istennek. Keresd a rémát. Vágyd a rémára. Valaki úgy fogalmazott egy prédikátor, azt mondta, az, aki nem rémából prédikál, húzamosabb ideig, az hagyja abba a szolgálatot. A pulpitus mögül. És nem arról beszélek, hogy az egész életünk, mint egy ilyen egy-egyben, mintha Isten beszélne belőlünk, de ha valaki sikert akar az életében, akkor rémáért könyörögön Istenhez. Hogy Istennek mi az aktuális üzenete az életére vonatkozóan. Tudtok erre mondani? Ugyanis, hogyha nem tiszteled az igét, nem leszel sikeres. Menjünk tovább. Ugyan itt vagyunk a Róma, vagy például szinte 2-nél. Menjünk vissza például. A hallás az a világosság első lépése, hogy hallod az igét. A második lépés, amikor megérted az igét, az a világosság második lépése. De ez még az első fokon vagy a kijelentésben. Még csak hallasz és értesz. Ez az első fok. Menjünk tovább, például ezt a 2-ben. Ne legyen annyira unalmas. Azt mondja, akkor megérted az Úr félelmét és az Isten ismeretét megtalálod. Tudjátok, hogy hány ember találta meg az Isten ismeretét? Itt a Földön? Nagyon kevés ember. Jár rendszeresen Isten tiszteletre, és nem ismeri Istent. De most erről beszélek, hogy ez megfordítható. És azt mondja az ige utána. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából ismeret és értelem származik. Az igazaknak jó tanácsot rejteget, pajzsot, a tökéletesen járóknak, hogy megőrizzék az igaz ítélet ösvényeit, ő a kegyesei útját megoltalmazza. Akkor megérted az igazságosságot, az igaz ítéletet, a jogosságot, az összes jó ösvényt. Mert bölcsesség megy a szívedbe, lelkednek az ismeret gyönyörűséges lesz. Okos gondolat őrködik fölötted, értelem őriz téged, hogy megmentsen a rossz úttól, a visszásan szóló embertől, azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket, hogy a sötétség útjén járjanak. Amen. Tehát mit hoz létre az Isten félelem, vagy az Isten ismeret? Egy olyan ösvényt, amelynek van neve, vagy ösvényeket. És ez az ösvénynek a neve. Fölolvasom újra. Igazságosság ösvénye, igaz ítélet ösvénye, jogosság ösvénye, az összes jó ösvény. Tehát ezek az embereknek a sorsába beavatkozik az igazságosság elve. Beavatkozik a helyes döntések elve. Beavatkozik a helyes ítélet elve. Lelki gondozó embereket, vagy tanácsoló embereket, és nem érted, hogy miért nem veszi be a tanácsodat. Hát azért, mert ő nem mutatja, hogyan kell Istent tisztelni. Ahogy Derek fogalmazott, olyan embereket ne tanítsatok, akik nem akarják Istent tisztelni. Mert elő vagy utóbb visszájára fordul. És ehhez fognak fordulni az emberek. Nagyon kevés emberre nyugszik meg az értelem, a bölcsesség szelleme, az ismeret szelleme, a megértés szelleme. Nagyon kevés ember. És akkor, amikor beszélgetek hívőkkel, pont tegnap valaki mondta bizonyságképpen, telefonáltam valaki, és mondta, hogy Lajos, azt mondja, ezek az emberek, akik vallásban megragadtak, mindig emberektől idéznek. És mindig úgy beszélnek az igéről, mint hogyha egy ilyen független valóság lenne az életünkben. Például úgy beszélnek az igéről, hogy hát itt és itt ezért kell, hogy Ézsaiás vagy Jeremiás ezt és ezt mondta. Nem úgy beszélnek, hogy mintha Isten szava lenne, és Isten által beszélnének, hanem mintha függetlenek lennének ezek az emberek Istentől. Vagy Ézsaiásnak ez is ez a véleménye erről. Pál ezt és ezt és ezt gondolta itt. De ne azt mondja, Isten szellemel gondolta azt Pálon keresztül. Tudod, mikor van betanított parancsolat itt egy házban? Mikor mindig azt mondják, a Lajos ezt mondta, a Lajos azt mondta. Csak ettől őrizze meg téged Isten. Hogy te úgy beszélj, hogy a Lajos ezt mondta, a Lajos azt mondta. Hogy nincs önálló megértésed. Az biztos, hogy azonnal le kell állítanod, ha ebben a gyülekezetben ez előfordulna a jövőben. Nem a Lajos mit mondott. Te neked mit mondott Isten? A szentségtelen vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat az Isten félelemre. Gyakorold! Tehát edzed magadat az Isten félelemre. Arról beszéltem az előbb, hogy az Isten félelem tanulható. Tehát Isten tanítani akar az Isten félelemről. Most arról beszélek, hogy miután bejött az értelem, és bejött a tudás és a bölcsesség az életedben, utána gyakorolnod kell ezzel. Gyakorlat. Valódi gyakorlat. Azt mondja itt az ige. Ez egy nagyon gyakorlatias ige. A test gyakorlásának kevés haszna van. De az Isten félelem mindenre hasznos. Meglévén benne a jelen való és a jövő élet ígérete. Tehát, amikor az Isten félelem elkezd működni az ember életén, onnantól kezdve bevisz téged a hit dimenziójába, a jövő dimenziójába. Tehát azok a személyek, akiket szeretnénk tanítani, hogy hitben növekedjenek, és egy új szintre lépjenek szellemben, muszáj, hogy megértsék az Isten félelmet, mert az Isten félelem nélkül nem lehet lépésről lépésre, hitből hitbe előre haladni. És taníthatjuk az embereket orba, szájba, hogy információt nyomjunk beléjük. De ha az egyén, az egyén edénye nem vágyik arra, hogy meglássa Isten jövőjét, Isten félelem által nem fog tud növekedni. Nem tud növekedni. Mert nincs benne az az okokozat, az az alaptörvény, amit a tisztelet törvényéről beszélek. Nem indítja be a tisztelet törvény a növekedést. Nincs az áldás rajta. És áldás nélkül nem lehet előre menni. Nem az áldás önmagában a gyümölcs, az áldás a gyökér. Még egyszer mondom, az áldás a gyökér. De az áldás, hogy elért, ehhez az kell, hogy beindítsd az áldás törvényszerűségeit. És éveken keresztül olvashatsz könyveket az áldásról. De ha az áldás gyökerét nem akarod, azaz az Isten félelmét, akkor nem jön áldás az életedre. Az egész Ós új szövetségben azt fogod látni. Minden áldott ember az Ós új szövetségben először Isten félő volt. Aztán lett áldott. Fizikailag, anyagilag, lelkileg. Nincs olyan ember, aki sikeres lett volna a Szentírásban, hogy ne lett volna először Isten kereső, Isten tisztelő, Isten félő. És ezeket az embereket valakik mindig megtanították Isten félelemre. Nem a kisfiúkból szívták ki. Valakit megtanulták. Valakitől megtanulták. Vagy a papságtól, vagy a profétaságtól. Ez a két terület volt az Ószövetségben. Az Új Szövetségben pedig a 12 apostol kezdte el az egész munkát. Ezért nem működik a tanítvány sem. Hát ki az, aki tanítványt tud létrehozni? Hát aki Isten tiszteli. És ezáltal ő is tanítvány, nem? Tanítsa meg az embereket Isten tisztelni. Ekkor meg fogják tudni tanítani az embereket Isten tisztelni. Benne van a jelen való és a jövő életnek az ígérete. Tehát benne van a siker az életedre vonatkozólag. Szeretnél jövőben sikeres ember lenni? Ki az, aki szeretné jövőben sikeres ember lenni? Én is fölteszem a kezem. Amen. Én is akarok sikeres ember lenni. Ez nem szégyen. Benne van az Isten félelemben a siker kulcsa. Gyertek velem a Zsoltárok 34-hez. 34-13. Ki az ember, akinek tetszik az élet? Hát itt Magyarországon nem sikerül benne. És szeretje napokat, hogy jó társul, az már több. Aki szeretne jó napokat látni. Tartottasd meg a nyelvedet a gonosztól, ajkadat a család beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót, keresd a békességet, és kövesd azt. Az első dolog, az a nyelv, a szájon keresztül jövő sikerről beszél az ige. Miért a szájon keresztül sikerről beszél? Miért? Mert az ember, azt mondja a példaszerűen 18, hogy az ember a szája belsejéből elérik meg. Tehát, hogyha te szeretnél egy megelégedett ember lenni, töltsd tele a szívedet az Istennek a félelmével. Mert az elő fogja húzni az Isten félelem kútja a sikert az életedben. Ez olyan az Isten félelem, mint egy kút. Ez a szellem, Isten félelem szelleme. És hogyha szükséged van valami jó dologra az életedben, garanciát vállal az Isten szelleme. Az Isten félelmen keresztül, meg lesz neked.
És ugye hátra van szükséged, és Isten féle, fogad Isten gyújházat. 12-es verszak. Fölötte. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Tehát mit mond az ige? Hogy meg akarja Dávid tanítani őket az Istennek a tiszteletére, vagy Istennek a félelmére. Ez ugyanaz. Ha nem tanulod meg az Isten félelmet, a szár ki fog téged vinni az áldásból. Azért, mert a szád az a szívednek a lapátja. És a szád forgása határozza meg a sorsod forgását. Olyan, mint egy nagy kormánykerék, onnantin családnak a nagy hajóját. És amerre Barnes vitte, emlékeztek rá, vitte a hajót, arra viszi az ember szája is a sorsát, a hajóját. És nem fog tudni följönni a kutatból jó, ha nincs benne jó. Halleluja. Ezért mondtam azt. Azt mondja Jézus a generációjának. A szívetek távol van tőlem, a szájjal meg tiszteltek engem. Mert a száj azt hozza ki, ami a szívben van. Ezért kell visszamenni az Isten félelmehez a szívnek. Hogy aztán tudj Isten tisztelni szája. Mert ha nem tiszteled Isten szája, akkor nem fogod, nem, a Isten nem tudja majd megáldani az életedet, mert kérj Isten, hogy szájjal is tiszteld őt. De nem az a lényeg, hogy csak szájjal, hanem először szívvel, aztán szájjal. Halleluja. Amen. Ezek alapok. De alapok nélkül nem tudunk előre menni. Próbáltam felfestni az Isten tisztelet elején, hogy Jézus szelleme, ahol jelen van, ott nincs tisztelete a prófétai beszédnek. És próbáltam felfesteni a prédikáció elején, hogy Jézus szolgálatát nem tudta siker koronázni a saját szülővárosába. Nem szabadult föl az erő dimenziója rajta keresztül, és ideges volt. És tudta, hogy miért? Mert a hitetlenség meggátolta a keretnek a kiáradását. A hitetlenség megfojtotta Isten akaratát. Mert a tiszteletlenség mögött hitetlenség van. Mert azért tiszteled Isten a képességeiért, hogy mire képes felét. Isten képes rá. És emberek úgy imádkoznak. Ó, Uram, ha képes lennél meggyógyítani. Ó, Uram, ha képes lennél helyreállítani a családomat. Ó, Uram, ha képes lennél arra, hogy a gyülekezetünkben áldást hoznál. És Isten megkérdezi. Rólam beszélsz? Én rólam beszélsz? Hogy képes vagyok erre? Aki csináltam a bajuszodat? Én rólam beszélsz? Hogy képes vagyok erre? Isten képes rá. A te hiteden keresztül. Annyi idő óta imádkozok már. Lehet, hogy rosszul imádkoztam. Most tanuljuk. Semmi gond. Most tanulom. Én nem szégyellem. Nem szégyellek tanulni.